Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken.
Fogyatékosok sportja kapcsán előbb-utóbb beugrik alapítványa. Politika kapcsán egykori pártja, és futás kapcsán, hát azon még sokat dolgozik hosszú évek óta. Brusztól és Posztól versenyt szervez például, ki tudja mikor hallgatjátok ezt az adást, de július 21-én a 8. alkalommal, ez egy nagy szám, megrendezendő Suhany 6 órás futás kapcsán. Sok emlék köt mai interjú alanyomhoz, Gusztos Péterhez. Kezdő futókként borzalmas öltözékben és cuccban róttuk a téli Mátra futós teljesítménytúrát, mint a Delta főcímében a szárhúzó emberek. Futottunk párban Ultra Balatont, ahol Péter megpróbált egy kenőccsel eltenni lábalól, pedig vissza kellett állnom leváltani őt. Futottunk maratonokat is, ezek közül a legemlékezetesebb, amikor szakadó esőben toltuk végig a szklerózis multiplexes Tamást a kerekes székében. Tamás sajnos azóta már elment, de itt maradt a Suhany, ami azóta is a mozgás örömét osztja meg sérült és fogyatékkal élő társainkkal. Én is ott voltam az első Suhany önkéntesek között, és akkor még csak a politikából ismertem. Ja meg, hogy a Kovács Patrícia férje. Hát nyilván mindenkinek az ugrik be, hogy valaki furmányosan átmenti magát a civil világba a politikából, miután a pártja elsüllyedt. Azóta bizonyította, hogy ez nem valami álságos dolog volt, hanem politikán felüli, komoly és felelősségteljes dolog. Egy jótékony, non-profit vállalkozás, ami nem ment volna a támogatók és a kollégák nélkül. Akik közül persze, ilyen a dolog természete, sokan jöttek és mentek az elmúlt 10 évben, és akik hol magányos harcosnak, hol pedig csapattagnak írták le Pétert. Hol inspiráló, jó szándékú, közvetlen embernek, aki megtalálja a hangot sokakkal, hol hisztisnek, akinek van egy olyan stílusa, amit hát nem mindenki ért meg, és gyakran azokat bántja meg, akik vele és mellette vannak. Szereti a kihívásokat, és gyakran töri új ötleteken a fejét. Most például bővíti a Suhany edzőtermét a Tátra utcában, amihez adományokkal, téglajegyekkel tudtok hozzájárulni augusztus végéig. A Szentendrei szigeti napfelkeltés Suhany 6 órás verseny és vizslakutyák gazdája ő, aki elárulja majd a podcastban, hogy hogyan vált maratonistává elhízott, dohányos politikusból, és egyáltalán hihető-e az, ha egy politikus életmódot és foglalkozást vált. Elárulja, hogyan lett húsevőből vega, és aztán, mi meglepő, újra húsevő, hogyan fogyott le 10 kilót, és mozdult el a gyorsabban futott maratonok felé hosszú méla évek után. Elmondja, hogy mi lett a politikus generációjával, hogy milyen ma egy civil szervezetnek lobbizni, egyáltalán milyen egy civil szervezetet vezetni, milyen egy visszautasíthatatlan ajánlat, és hogy van-e értelme PC-nek, politikailag korrektnek lenni, ha fogyatékosokról van szó. Egyáltalán mit kell mondani, mi a helyes, ha fogyatékosokról beszélünk. Aztán azt is elárulja még, hogy mi az a három dolog, amibe ne szóljanak bele az emberek, hogy szerinte mi a három legrondább magyar város. Beszél arról, hogy lesz-e vajon a jövőben Suhany franchise, hogy mi az a fitness fasizmus szerinte, és mik a számok a Suhany mögött. Milyen hatással van a sport nem csak egy fogyatékkal élő gyerekre, hanem a szüleire is. Hogy van-e verseny, van-e konkurencia a fogyatékosokért dolgozó civil szervezetek között. Hogy milyen a jó és rossz adománygyűjtő futó, és hogy ki is az a wannabe ultrás. És hogy mit tehet a terepfutásból kizárt fogyatékos, aki szeretne futni. Például elmehet minden szombaton reggel 10-re a világoskék suhanyosok Margit szigeti edzésére. Vagy, és itt a társadalmi célú reklám ismét, július 21-én kipróbálhatja magát a 6 órás verseny valamelyik időtávján. Szóval a büntetőkört ma Gusztos Péter futja. Hogy adtál le 10 kilót? A népegészségügynek ez egy komoly kérdés, hogy hogyan lehet súlyt veszteni, gondolom az egy erőfeszítésre, nem?
Hát igen, alapvetően szerintem néhány nagyon egyszerű szabály. Én nagyon szeretek enni. És
igen,
és a fő, és nagyon szeretem a keltésztát is, meg a főtésztát is. Egyébként ez egy rossz...
Kérdkenyered van nálam?
Nem, köszönöm. Én azt hiszem, hogy egy picit egy ilyen, hát, ilyen bánatevőszerű voltam, vagy ilyen unalomevő voltam. Tehát sokszor ettem...
Boldogságkereső.
Sokszor ettem este, sokat, pizzát, meg édességet, meg nem tudom. És 2-3 szabályt vezettem csak be, ez volt az egyik első, hogy ezt nem. Tehát elkezdtem egy olyat, hogy este 7 után már nem nagyon eszem. A kóla fogyasztást redukáltam oda, hogy akkor iszom bármilyen cukrus üdítőt, hogyha ez valamilyen módon a futás előtt, után valami ilyesmi van. Most van itt egy Fanta az asztalon, és megyek utána futni, miután beszélgetünk. Tehát, hogyha nincsen edzés körül a dolog, akkor úgy önmagában nem. És mondjuk még talán ezt a tészta, ez az ilyen fehér kenyérkel tészta, ilyesmi, ezt mondjuk ilyen napi egyben maximáltam magamnak.
Egy
étkezésnél, tehát nem az, hogy reggel, délben, este szendvicsezek, pizzázok, hanem ebből mondjuk egy van. Sok a táplálkozásra nem odafigyelő vegának, akik sportolnak, egy ilyen rossz szokása, hogy túltolják a tésztát. Szerintem én is onnan
hoztam ezt. Vega vagy, nem vegán?
Nem, én már nem vagyok vega sem. 13 évig voltam vega. 2 évvel ezelőtt nyáron egyszer csak így visszajött a hús, és tök érdekes, hogy utána kezdtem el. Tehát egy évvel utána fogytam le. Tehát a vega súlyomhoz képest vagyok 10-12 kilóval könnyebb.
És hogy jött vissza a hús? Hát egy érzés, egy környezet, társaság?
Ott egyszerűen csak azt éreztem, hogy 13 év után, hogy ebből most így elég volt, és hogy így... Én alapvetően azért nem ettem húst, mert nem nagyon kívántam, nem nagyon szerettem, és ott akkor egyszer csak jött egy ilyen dolog, hogy azt éreztem, hogy így nekem ez jól esik.
Tehát nem az állatszereteted, állatvédelem, ne üljünk állatot elvek miatt?
Volt benne ilyen, de alapvetően előtte sem voltam nagyon nagy húsos, mint hogy most sem eszem túl sok húst, csak nincsen egy ilyen tiltó szabály. Ha etikai alapon közelíteném meg a kérdést, ebbe nagyon nehéz belegondolni, ha etikai alapon gondolja végig az ember, akkor igazából vegánnak kéne lenni, mert a tejipar az legalább annyira szemét módon bánik az állatokkal, hanem még, szemetebb módon, mint a húsipar. De azt valahogy sosem tudtam elképzelni, hogy az menne. Tehát azért mondom, túl sok minden hiányozna.
Ez is már viszonylag nagyon leágazás, de hogy a méhészek is iszonyú kizsákmányolók? Tehát azért nem esznek méhezet a vegánok, mert hogy rosszul bánnak a méhezet.
Hát valószínűleg ugye az a másik a dolog, ami engem távol tartott több mint 10 évnyi vegetáriánus életmód mellett is a vegánságtól, az pont az ilyen típusú viták. Tehát, hogy ezekben én picit, nem tudom, gyakorlatilag vagy a földön két lábbal járó ember vagyok, tehát úgy vagyok vele, hogy ha az ember tart haszonállatokat, amiknek a húsát megeszi, akkor én együtt tudok élni azzal, hogy ezeknek a bőréből készül táska, meg cipő, meg a nem tudom. Amit mondjuk mindig utáltam, azok a mondjuk a luxusprémek, meg ezek a bundák, ahol tulajdonképpen csak arról van szó, hogy azért leölnek 200 kölyök csincsillát, hogy valakinek legyen egy luxus
bundája. Meg is kéne enni, nem?
Meg is kéne enni, igen. Ezt mondjuk mélyen megvetem, de azzal, azzal önmagában nincsen bajom, hogy ha már egyszer úgy vagy, az ember eszik húst, akkor miért ne használná föl mondjuk a bőrt is használati tárgyakhoz. Tehát, hogy igen. De ha nagyon-nagyon elmegyünk ebbe a dologba, és nagyon ilyen etikai alapon közelítenénk meg, akkor szerintem akkor a vegaság egy ilyen nagyon faramúci, és kicsit ilyen, nem is faramúci, hanem farizeus dolog már, hogy nem a húsról szól ez az egész történet, hanem sok minden más.
És akkor már most habzószájjal ragadnak klaviatúrát azok a hallgatók, akik csípőből cáfolják ezt, de hát nem baj.
Mert én egyébként vegaként is iszonyatosan utáltam azt, amikor valaki meg akar téríteni, bárki meg akar téríteni bárkit kajaügyben. Tehát, hogy szerintem lehet vegánul is jó lenni, vegának is lehet lenni, és vegaként is utáltam azt, amikor vegák megpróbálnak valakiket megtéríteni. Tehát szerintem más embernek a van három dolog, amit így egyszerűen békén kell hagyni, ami az ember életében fontos, hogy kurva jól legyen, és rendben legyen, ez az alvás, a szexualitás, meg az evés. És ezek olyan dolgok,
hogy ebben ne szóljanak bele.
Tehát nekem, hogy valaki alszik, az egy szent dolog, véletlenül nem akarom fölkelteni, szerintem egyikünknek sincsen köze ahhoz, hogy a másik mit eszik, meg milyen szexuális életet él. Tehát, hogy ezek ilyen szent háromság.
Az életrajz az kihagyhatatlan eleme, és egyben iszonyatosan sablonos eleme az ilyen életút per életmű interjúknak. Kicsit ilyenkor az interjú alanyát is érheti azt, hogy milyen lenne, amikor meghalna és róla beszélnek. De most te magadról beszélsz. Honnan származol, melyik régióból, ha jól tudom, Salgótarján és környéke?
Én Pásztón születtem, 3 éves koromtól Salgótarjánban éltünk. És a
Salgótarján szép szülötte még egy híres futó, ugye?
A Meccser, nagyszerű Meccser Lajos, aki valami 35 éven keresztül tartotta az 5000-es magyar csúcsot.
Meg róla vannak ezek a sztorik, nem? Hogy katonasságból elfutott egy szába a kancsba, nem tudom én,
Lajos bácsi valahol Eger mellett élt valami faluban, és Miskolcon volt talán katona, és akkor a pénteki, vasárnapi eltáv visszamenés, az téven is az volt, hogy a Bükkön keresztül így hazafutott.
Meg volt, nem vált a
70-80 kilométert, igen. Hát ő azért szerintem vastagon 200 kilométer fölötti heteket futhatott valószínűleg, tehát ez a klasszik edzés munka volt, de hát...
Láttad mostanában?
Nem, nagyon régen nem voltam Salgótarjánban, és nem, régóta nem láttam.
De a meccsen már nem fut. Volt vatacukros, meg volt kisgazda jelölt, ugye?
A gyerekkoromban Meccser Lajos volt a ladájával, azt hiszem, hogy ladája volt, ha jól emlékszem, a vatacukoráros alakótelepen.
Tehát ő nem gazdagodott meg a futásból?
Ő nem. Az egy nagy kérdés.
Hol is sokan lennének, akik igen.
Az egy nagy kérdés mindig az én fejemben, hogy ha ő egy pár évtizeddel, ilyen adottságokkal valaki pár évtizeddel később születik, akkor mire vihette volna. Csak az érdekesség kedvéért mondom, hogy ugye ő ugye alapvetően 1500, de főleg 5000 meg 10000. Ezek voltak a számai, és van egy könyv, annak megnéztem a függelékében, van egy ilyen eredménylista. 1971, de 3 vagy 4 maraton futott.
Ebből... Hajrá, 3 legszebb pillanata, vagy valami ilyesmi?
Igen, illetve van egy másik könyve is, ez a hosszú távfutó sosem adja föl, de lehet, hogy a címére rosszul emlékszem, de mindegy is. Annak a függelékében benne van az eredménylistája, és kíváncsiságból megnéztem, hogy maratonokat futott-e. 3-szor vagy 4-szer állították ki maratonra, abból talán egyet föladott. Van egy ilyen 2.24 körüli ideje, de 1971-ben vagy 72-ben Karl-Marx-stadban egy 2.17-es maratont futott. Ami azért érdekes, mert hogy az egyel ezelőtti olimpiára még kvalifikálta volna magát ezzel az idővel.
Ő akkor volt, amikor a milyen Feri bácsi? Mondjad? A
Rózsavölgyék?
Ne, de hogy is, nem a Szekeres. Ez a 70-es évek?
Igen.
2017. Hát azra ma is tudna a kemmet.
Azt hiszem, hogy ugye az 5000-es csúcsot a Csillag Balázs 2004-ben, vagy hogyan vette vissza?
Aki egyébként a tolnai futóverseny szervező Cézárok egyike Márkus öcsi mellett.
Ha jól emlékszem, az 2004 volt, amikor, és ez egy 30, azt tudom, hogy a krisztusi kort megérte, tehát ilyen 34 vagy 35 évig volt az 5000-es csúcs. Az egyik leghosszabb ideig fennálló magyar atlétikai
csúcs
volt.
Most a Szűcs Csabának ilyen a csúcsa. Az 92 óta, az is lassan már krisztusi korba ér. Na, de hát a csúcsok meg és akkor vissza a
gyerekkorban. És nekem ott indult el a futás. Volt egy általános iskolai osztálytársam, a Szőlős Bandi, akivel 9 évesen kitaláltuk, hogy esténként körbefutjuk a lakótelepet. Ő tájfutóskodott, én is lementem a tájfutóedzésekre, de ott nem voltam igazán sikeres, mert a térképpel eléggé hülye voltam. Viszonylag jól ment a futás, meg szerettem is nagyon erdőben futni, de miközben a Bandi az minden versenyen dobogós volt, én általában az utolsó helyeken végeztem, úgyhogy meg utána bejött a kézilabda, úgyhogy az úgy valahogy elmaradt, de ez a futásnak a szeretete mindig megmaradt, és mondjuk ha valaki volt már egy karancsmedves teljesítmény túrán, akkor azt tudja, hogy Salgótarján nem egyedül, de mondjuk benne van abban a top 3-ban Magyarországon, amit ugye úgy lehetne leírni, hogy legrondább városok, vagy legrondább épített környezetű települések a legszebb természeti környezetben. Tehát ez a kontraszt az elképesztő.
Milyen városokra gondolsz?
Hát biztos, nem akarok senkit megsérteni, de mondjuk
Almás ez a... Almás fűzítő, vagy mi?
Hát nem tudom, Tatabánya is festői szépségű. Jó, mondjuk Pécsnek ugye van egy történelmi belvárosa, de ugye Salgótarján ez tényleg egy ilyen az 50-es éveknek a nehézipar őrülete által felpumpált ilyen korábban egy utcás falu volt, és aztán a szocialista ipar felpumpálta ilyen lakótelepekkel, meg gyárakkal. Magában az épített környezetben túl sok szépség nincsen, miközben a körülötte a Pécskő, a Salgó, Somoskő, a Karancs, az egy gyönyörű vidék.
És akkor ez így, mint egy ilyen búvópatak, a futás az úgy csordogál szépen halkan, nem foglalkoztál vele, és addig a pontig, amíg volt valami...
Meg volt általában ez a kocogásnak, futásnak a szeretetet, én kézilabdáztam, fociztam, nagyon sokszor nyúltam ehhez az elmegyek futni dologhoz, hogyha éppen nem tudom, nem voltam jól, vagy ha éppen jó kedvem volt, tehát hogy így alapvetően...
Mikor, hány éves vagy ilyenkor?
Én ugye középiskolában sportagozatra jártam, ott kötelező volt igazoltan sportolni nálunk, ott akkor megyei másodosztályban jeleskedtem egy foci csapatban, a Salgótarjányi bányagépgyár színeiben.
Milyen poszton?
És akkor mellette, hát mi voltam? Én voltam ilyen jobb hátvéd, meg Meg néha ilyen középpályás.
Ez ott kemény meccset lehet.
Főleg középpályás voltam inkább. Jól bántam a labdával, állított labdát bárhova elrúgtam, tehát ilyen szabadrúgás specialista voltam, viszont rendkívül lassú voltam, és nem nagyon...
Úgyis, hogy elmentél a futni?
A focihoz, tehát nem, egyáltalán nem voltam robbanékony, nagyon magas voltam, és nagyon vékony, mindenki elsodort, meg fellökött, és azért mondjuk megye kettőben ott azért kell küzdeni, meg brusztolni, úgyhogy ott sem voltam a legerősebb, inkább kis pályán ment jól egyébként a foci, tehát inkább a technika.
A pszichikai terrort jól tudtad alkalmazni, hogy kivédeni? Főleg az, hogy ez az rikkálás, kóstolgatás meccs.
Igen. Az. Utána jöttek a bulista évek, ilyen 18-tól körülbelül 25-ig, és amikor 2006-ban a nagyszerű politikai karrierem elkezdődött, akkor...
Az csak ilyen későn kezdődött?
Hát, mármint, hogy akkor kerültem be a parlamentbe. Előtte már azért évekig azzal volt munka, meg már elindult, de hogy mikor bekerültem 26 évesen a parlamentbe,
egy akkor... olyan párt színeiben, amire már talán nem is emlékeznek az emberek.
Igen. Talán még emlékeznek rá azért néhányan, ugye SZDSZ-es színekben voltam liberális parlamenti képviselő. 2006-ban, amikor bekerültem, akkor ez egy-két hónappal a 26. születésnapom előtt volt, és akkor azért...
Benjamin voltál ott? Nagyon
négyen voltak nálam fiatalabbak. Négyen. Arra azért emlékszem, mert az alakul ülésen a négy legfiatalabb szokott lenni a kórjegyző, akik fölülhetnek a karzatra, és arról pont lemaradtam.
Hát lehet, hogy nem is baj, hogy nem veszel rajta ezeken a képeket, ki tudja.
Szóval, hogy akkor 93-94 kiló voltam, és egy olyan erős másfél doboz cigit szívtam egy nap. Akkor kezdtem újra
felnőtt fejjel. Okokozat van a között, hogy te politikus lettél, és dohányos és pogácsás elhízott ember?
Hát szerintem ott előtte volt egy jó pár olyan év, ami semmi másról nem szólt, mint arról, hogy ültem az autóban, jártam az országot, megbeszélésekre mentek ezek a kampányok, és nem nagyon elég sokat dolgoztam, ahogy így visszaemlékszem, magammal nem nagyon foglalkoztam közben. És akkor egyszer csak, amikor bekerültem, és felköltöztem Pestre, végleg, akkor így magamra néztem 26 évesen, meg elindult a parlament, és az a bizottsággyűlések, frakciülések, mindenhol ilyen nagyon szar, száraz pogácsák, meg rengeteg kávé, meg minden, és akkor meg a cigi, és akkor valami így végignéztem magamon, hogy itt lakok 300 méterre a Margit-szigettől, és hogy ez így nem élet, akkor kimentem, és több mint 50 perc volt az első szigetköröm rengeteg gyaloglással, tehát így konkrétan nem tudtam körbefutni.
És ilyen kamuflásban mentél, hogy ne ismerjenek föl?
Nem ismertek engem akkor annyira, hogy ezzel így foglalkozni kellett volna.
Uh-huh. És még ide visszaugrunk, de hogyha mondjuk ne adj Isten, ma valami csoda történne, és megkínálnak egy sportminiszteri állással. Most mindegy, hogy milyen párt színe, most erről hagyjuk is. De hogy tehát, visszatérnél? Tehát most már tapasztaltál annyit, van egy rálátásod, van annyi know-how-d, technéd, koncepciód, hogy te úgyis, mint aktív sportoló, amatőr, úgyis, mint sportszervező, sportmenedzser, akár mondhatjuk ezt is, tudnál ilyeneket napi szinten csinálni, mint 13 évvel ezelőtt?
Hát ez érdekes, mert hogy a politika utáni életemben tapasztaltam egy csomó olyan dolgot, amit szívesen hasznosítanék, viszont a politikában megtapasztaltam sok olyan dolgot, ami miatt meg a eszem ágában nem jutna visszamenni. Tehát, hogy nem nagyon foglalkoztat ez a dolog, hogy én visszatérek. Az mondjuk, amit most a Suhanyban csinálunk, az egy ilyen iszonyatosan klassz dolog abból a szempontból is, hogy nagyon kézzel fogható. És a politikában szerintem az egyik legérdekesebb dolog, amit az ember megél, hogy a döntéseknek a hatásai meg a következménye, azok nagyon sokszor csak nagyon sokára beláthatók. Ha valami nagy hülyeséget csinál az ember, vagy mondjuk egy parlament, annak a negatívumai gyorsan jelentkeznek, de hogy a jó dolgoknak mindig nagyon nagy át. Tehát, hogy ahogy mondjam, ez az akciórádiusz az nagyobb hatással lehet lenni a dolgokra, de kevésbé kézzel fogható, hogyha mondjuk valami jól sikerül.
Hogy neked nem kell úgy, mint Suhany vezető, politizálnod. Tehát a szónak abban az értelemben, hogy lobbiznod, találkozókat kérni, a pályázat után informálisan érdeklődni, meghívni fontos embereket, meg tudom, avatásra, amikor díjat átadni, vagy konferencián beszélt, az ember keveredik, és óhatatlan, és kénytelenek, kelletlenek, ezt kell csinálni.
Ilyen nyilván van, de ezt én inkább ilyen sportdiplomáciának nevezném. Ugye, mivel az alapítvány az állami támogatást azt nem nagyon kér, meg nem is kapott, mondjuk rettenetesen nagy veszély nem fenyeget.
Oka van, ebből hogy miért nem?
Nagyon egyszerű egyébként, hogyha bármikor itt mondjuk lenne egy kormányváltás, én utána is ragaszkodnék ehhez a dologhoz. Alapvetően azt gondolom, hogy egy civil szervezet akkor független, meg akkor civil, hogyha ha állami pénzeket nem kér és nem fogad el. Másrészt pedig a Suhanynál én azt láttam, vagy ezzel kalkuláltam az elején, és ez nagyon be is jött, hogy nagyon jót tesz a kreativitásnak egy ilyen civil szervezetben az, hogyha egyáltalán nem is számolhat azzal, hogy aha, ott van valakit felhívunk a minisztériumban, ha baj van, és akkor kapunk pár millió forintot, nálunk ilyen nem működik. Tehát, hogyha nekünk valamire össze kell gyűjteni a pénzt, akkor arra saját magunknak egy jó kampányt ki kell találni, vagy éppen mondjuk ez az edzőtermet, ami pár év múlva mondjuk egy nyereséges társadalmi vállalkozásként ad valami hátteret. Tehát egész egyszerűen ezt a szervezeti kreativitást kiöli a magyar civil szférának egy jelentős része, nem akarok senkit bántani, de nagyon sokan azok olyan civil szervezeteket csinálnak, ami olyan értelemben civil, hogy nem pártpolitikai tevékenységet folytat, de közben meg kicsit ilyen urambátyán viszonyok alapján van mondjuk finanszírozva.
Vagy falból van létrehozva, vagy valamilyen tevékenység, ami jól fekszik az adott kurzusnak, tök mindegy, és akkor arra lehet pályázni. Engem az mindig is érdekelt, és akár most alapításról beszélünk 2010-ről, vagy akár most majdnem 10 évvel később, hogy ti, mint Suhany, szentelnek vagytok, tehát nem illdomos nektek nemet mondani, mert akkor nem vagyunk haladó szellemek, megsértjük a fogyatékkal élőket, nem vagyunk jó fejek, nem állunk oda az ügy mellé, gondolnál mondjuk egy nagyobb vállalat, vagy akár a politika, vagy pedig ti, mint civil szervezet, most már ennek annyira negatív konnotációi vannak, hogy párja életmódot folytattok. Tehát, hogy hol helyezünk el a horizonton titeket?
Hát van egyrészt maga az ügy, amit szerintem azért a legtöbben úgy tekintenek, hogy egy ilyen pártpolitikai szimpátiáktól függetlenül szimpatizálnak ezzel az ügyjel.
Illetve visszautasítatlan ajánlatként kezelik?
Ez azért nincsen, és erről majd mindjárt mondanék egy érdekességet, amit én saját magamban ilyen bátortábor effektusnak nevezek, de hogy alapvetően az van, hogy olyannal nagyon kevéssel találkoztam 9 év alatt, hogy mondjuk azért utasítottak volna el minket bárhol, mert mondjuk az én politikai előéletem miatt lett volna valamilyen ilyen ellenszenv. Tehát ugye az első években 4-5 évig én nagyon csöndben is voltam a politika után, és nem is én jelentem meg az alapítványnak a képviseletében, és azért most arra meg szerintem úgy mindenki elhiszi, hogy ez nem, nem arról szólt, hogy egy bukott politikus el akarta egy-két évig foglalni magát, vagy PR akció, azért most már
igen, azért volt egy időszak, amikor az ember azt gondolta, hogy ilyen smukkandoros izével, hogy ő átevezett a nyugdíjasok oldalára, és ott ebből próbál.
Hát szerintem azért ez a 9 év, ez most már eléggé meggyőző volt sok mindenkinek. Egyébként a szimpátia szerintem megvan, tehát most nincsen napi szintű élő kapcsolatunk semmilyen politikai erővel, vagy éppen politikusokkal. Nekem nyilván van egy személyes kapcsolatrendszer, hogy futóversenyen összefutunk emberekkel, és azt, amit mi csinálunk, azt mondjuk személyesen ugyanolyan szimpátiával követi egy Gyurcsány Ferenc, mint egy Szijjártó Péter. A Varga Mihály, amikor még itt a Suhany indulása környékén párszor összefutottunk futóversenyeken, akkor rendszeresen jött oda a sátorhoz, érdeklődött, adakozott. Tehát, hogy nincsen egy ilyen, nem tudom milyen ellenszem.
Ezt magánember csinálta, vagy ott jött
sajnálatban? Nem, ezek ilyen magánemberi dolgok. Tehát szerintem nagyon nehéz utálni azt, amit mi csinálunk, ezt mondanám. Ha a támogatásgyűjtésről van szó, ott egy olyan csapdahelyzet azért van, ami nem elsősorban ezt, hogy visszautasíthatatlan lenne, ezt nem érzem. Egyre több olyan vállalat van, ahol nagyon tudják már, vagy egyre jobban tudják, vagy inkább azt mondom, elkezdték már sejteni, hogy ezt a CSR-t úgy kell valahogy csinálni, hogy a vállalatnak a...
CSR az a...
Igen, ez a társadalmi felelősségvállalás, hogy egyre több olyan cég van, ahol ezt megpróbálják tudatosan csinálni. Tehát megnézik, hogy mi az ő tevékenységük, ahhoz milyen iparágban, mi illik hozzá, több éves stratégiában van, tehát nem csak így random dobálják szét a pénzeket, és ezért van olyan, hogy mondjuk szimpatizálnak velünk, de mondjuk környezetvédelmi dolgokat támogatnak éveken keresztül, és ezért nem segítenek. Tehát, hogy inkább ilyenekkel találkozunk. Ezt a bátor tábor effektust ezt meg úgy értem, hogy van a Suhany körül egy ilyen dinamikus növekedés feeling, meg egy ilyen, meg hogy szép ez az edzőterem, meg hogy sikeres a dolog, és ennek van csapdája. Tehát ha egy ilyen adománygyűjtéssel foglalkozó civil szervezetről az a kép, hogy hasít, és nagyon sokan támogatják, akkor egy idő után az egy kihívás, hogy hogyan szerez új meg új támogatókat, mert vannak olyan adományozók, magánszemélyek is, meg cégek is.
Elfáradnak.
Akik elfáradnak, van egy típusa az adományozóknak, akik inkább oda szeretnek adni, ahol azt gondolják, hogy nagyon nagy baj van, és hogyha azt gondolják, hogy jól megy egy szervezetnek, akkor már nem segítenek, miközben ha jól megy egy szervezetnek, akkor egyre több feladata van, és egyre több forrásra van szüksége. Szóval hát ez egy... Most panaszkodok idézőjelben, ez nyilván egy kommunikációs kihívás, de ez sokkal jobb, mint hogyha nem így lenne.
És az, hogy... Ja, várj, bocs, mindjárt, csak még ez fejembe volt az a kérdés, hogy ismersz a politikust, akinek van fogyatékos családtagja? Nem kell nevet mondani, csak hogy van-e olyan, hogy érzékenyíteni erre a témára egy személyes példány keresztül valakiket, akár egy pártot.
Én hallok, meg tudok róla, hogy vannak nyilván családi érintettségek, egyébként nagyon sok családban van, tehát nyilván a politikusok között is sok van. Olyan nem olyan találkoztam, aki ezt így nagyon, általában ezt inkább így a magánügyként kezeli.
Tehát nem, aki nagyon nem jár, aki
nem. Nem, tehát aki ezt így nagyon felvállalná, és ezért mondjuk beleáll ebbe az ügybe.
Miért van ez egyébként? Tehát hogy ez nem az, hogy éretlen a társadalom, hogy nem tartunk ott, hogy ez mindig is szőnyeg alá söprik, ciki, tabu, tudod, a családnak ez a eldugott gyereke hátul a nagypolgári lakásnak a leghátsó szobájában. Szóval, hogy...
Lehet ez is. Ha jó indulatú vagyok, akkor én még olyat is el tudok képzelni, mondjuk, ha politikus aggyal gondolkodom, hogy valaki egész egyszerűen ezt tényleg magánszférában akarja tartani, vagy még az is megfordul benne, hogy ha ezzel bármilyen módon előjön, akkor azt ilyen ócska szavazatszerző dolognak fogják gondolni az emberek. A hétköznapi ember szintjén meg azt látom, hogy elképesztő kihívásokat jelent mondjuk érintett szülőnek lenni. Tehát minden sokkal nehezebb. Elmenni egy játszótérre, találni egy iskolát, élni egy hétköznapi életet, akár a gyerekkel együtt, akár a gyerektől független dolgokat. Tehát egyértelműen egy nagyon durván nehezített pálya, hogyha van egy sérült gyerek a családban. Minden, az időbeosztás, az anyagiak, a szórakozás, a családi programok, minden sokkal, de sokkal nehezebb. Egyébként a Suhanynak szerintem az egyik legklasszabb jellemzője az az, hogy nálunk nagyon sok olyan történet van, hogy hogy valamifajta közös programot nálunk találnak meg ezek a családok. Tehát, hogy mondjuk az én kedvenc történeteim azok, amikor egyébként nem sportoló szülők a gyerekükkel együtt a suhanyban kezdenek el együtt sportolni, és amikor mondjuk valaki kihozza a kislányát egy edzésre, és azt mondja, hogy hallott rólatok a gyerek, szeretne veletek futni, de én biztos nem fogok, majd vigyázok a táskákra, és akkor mondjuk ez az apuka 3-4 év múlva 30 kilóval könnyebben mondjuk egy maratonon tolja a saját gyerekét, és látod azt a családi boldogságot, hogy ez mit jelent nekik, azok a legszebb történeteink.
Hát ez az, ami pont a politikában is egy döntés következik, és hosszú távon derül ki, azért egy ilyen is, egy 3-4 év.
Igen.
De nem tudom, például akire én emlékszem, a Gulyás család, talán ők voltak az elsők, az Antiska, meg a Zoli. Igen, akkor volt a Zoli, van még a Zoli, szerencsére, és ők nagyon rendszeresen jártak, járnak a mai napig is.
Igen, szerencsére azóta nagyon sok ilyen történet van, és amióta megvan az edzőterem, azóta meg még több, és ott már nem feltétlenül csak a futással, tehát van, aki egész egyszerűen csak lejár ide az edzőterembe különböző foglalkozásokra.
Téma, mondtad, hogy nagyon nehéz ízlésesen kezelni, meg propagálni, meg adománygyűjteni, és a másik oldalon rohadt nehezek a mindennapok nyilván, akinek a családtagja, vagy ő maga fogyatékkal él. De hogy nekem mindig az jut eszembe erről az egész, hogy kicsit olyan, mint a dokumentumfilm műfaja, hogy olyan az emberek hogy eltartják, a távolságtartásra kezelik, hogy nem tudnak vele nagyon mit kezdeni, nehez, nincsenek rá feltétlenül szavak. Ugye eleve van egy ilyen diszonancia a fejek, most akkor mit kell mondani, ne sértsen, mert most azt nem lehet mondani, hogy tolószék, nem lehet azt mondani, hogy mozgás sérült, hanem mozgás korlátozott, de már talán az is durva, akkor legyen fogyaték, és akkor az egész egy ilyen óvatoskodó, elkent, vajszínű, árnyalatos valami lesz, és ráadásul mivel nem is érintettek, nem is akarnak feltétlenül olyan kapcsolatba lépni, valami olyan megtűrt, olyan ez
abszolút létező dolog, szerintem a nagyon sok ember van, aki zavarba jön, hogyha találkozik ezzel a témával, vagy találkozik egy érintettel, hogyha nincsen ilyen megélt saját tapasztalata. A jólelkű emberek, meg érzékeny emberek közülük azok utána külön zavarba jönnek attól, hogy zavarba jöttek, tehát érzik, hogy nem kellene zavarba jönniük, és ettől még inkább.
Mi a helyes formája, hogy kell megfogalmazni, fogyatékos, élő, mi a PC, vagy mi a nem PC, de normális?
Én nem venném magamnak a bátorságot, hogy ezt megmondjam másoknak. Ami a tapasztalatom, hogy a tolókocsi, tolószék kifejezést, azt mondjuk az aktív kerekesszékesek, hogy saját magukat hajtják, ők ezt érthető okból nem szeretik. De egyébként azt gondolom, hogy a legegyszerűbb mindig az, hogyha valakivel az ember beszél, és valami kérdése van, akkor megkérdezi, hogy a másikat mi zavarja, vagy mi nem elfogadható. Ugye kaptunk ilyen akadémiai típusú kritikákat, hogy miért mondjuk azt, hogy fogyatékkal élők, miért nem fogyatékossággal élőket mondunk, mert hogy ez lenne a legpíszibb, és ugye a fogyaték az eredetileg egy ilyen hadászati eredetű kifejezés, de a nyelv az meg egyszerűsít, rövidít. Hát nagyon nehéz ez. Azt, hogy most bocs, de azt, hogy nem tudom, tehát hogy buzizni is lehet így is, meg úgy is. Tehát, hogy azt is lehet úgy mondani, hogy abban nem tudom, szeretet, meg kedvesség van. Én hallottam kerekesszékeseket egymást nyomizni, rokizni, a legváltozatosabb dolgokat mondják. És a legtöbben egyébként úgy vannak vele, hogy azt mondod, hogy fogyatékossággal élő, és akkor azt mondja, hogy én nem fogyatékossággal élek, hanem nem tudom, a csajommal vagy. Tehát, hogy így a legtöbb érintettnek szerintem ez jóval kevésbé fontos kérdés, mint azt, mi gondoljuk. Ami egyértelműen negatív és dehonestáló és barátságtalan hangon van mondva, azt nem szeretik szerintem. Az, amit itt a teremben látunk, az meg valami egészen elképesztő. Itt ugye körülbelül 22-23% a vendégek 1/4, 1/5 az fogyatékkal élő. Értelmi sérültek, látássérültek, kerekesszékesek.
Csak az 1/4, 1/5?
Az nem csak, szerintem, mert hogy egyrészt, hogyha most mondok egy, nem tudom, képzelj el egy színházi nézőteret, vagy egy random módon kiválasztott éttermet. Bárhova, ahol emberek összegyűlnek, hogy képzeld el, hogy ott minden negyedik vagy ötödik ember. Hát ugye legtöbben azt szokták kérdezni, hogy miért van több fogyatékkal élő Bécsben, mint Budapesten. Nincsen több,
csak jobban exponálják magukat.
Csak jobban láthatóak, mert hogy jobban lehet közlekedni, meg jobban a mindennapi élet számukra több lehetőség van. Uh-huh. Szóval szerintem ez a szám azért is nagyon jó, mert egyrészt ez egy nagyon magas reprezentáció, hogy minden ötödik vagy negyedik vendég fogyatékkal élő. Másrészt viszont ugye ez egy az alapítvány által üzemeltetett társadalmi vállalkozás, hogyha ez valamikor egyszer nyereséges lesz, akkor ez a haszon az alapítványé, nem az enyém, vagy nem az akárkié, hanem az alapítványé, amit az a saját tevékenységére tud fordítani. És ahhoz, hogy ez a terem önfenntartó vagy nyereséges legyen, ahhoz kellenek az épp vendégek, mert ők ugye piaci áron jönnek be ide edzeni, míg a fogyatékkal élőknek nagyon nagy kedvezményeket adunk. Tehát szerintem ez, ha az elején valamit mondhattunk volna, hogy mit kérnénk, akkor én ezt mondtam volna körülbelül, hogy ez a 3/4, 1/4 ez lenne az ideális. És van még egy fontos dolog, ami miatt iszonyatosan jó ez a szám szerintem, az a cél, ami egy ilyen, hát ami a lényeg lenne, hogy ez az integráció, hogy itt emberek összekeverednek egymással, hogy bemész egy 12 fős köredzésre, és van bent két látássérült. És itt nyilván ez egy sziget, meg ide azok az emberek járnak, akik nyitottak erre, meg itt, aki megmarad vendégként, az olyan ember, aki nem csak hozzászokik ahhoz, hogy ide fogyatékkal élők, hanem nagyon járnak, hanem én azt látom az épp vendégeinket nagyon büszkék erre. Tehát most, amikor mondjuk elindítottunk tényleg egy kampányt, mert lesz egy átépítés, most be fogunk zárni egy olyan jó hónapra, körülbelül itt júliusban.
Akkor merre fogtok bővülni?
A recepció lesz kisebb, kiköltöztettünk irodákat, és ott egyben nyitunk ilyen tereket. És ott
tehát nem vettetek még meg itt pluszban valami területet?
Nincsen sajnos, de hát hogyha mondjuk azt nézed, 500 négyzetméter a hely, ebből edzőtér az körülbelül olyan, nem tudom mennyi lett, 250, és ezt meg tudjuk növelni 50-nel, az arányaiban nem rossz, de egyébként világítás technikát, meg légtechnikát is kell korszerűsíteni, megfejleszteni.
Már ennyi idő után?
Hát ez egy, amikor mi kivettük ezt a helyet, akkor ez egy bankfiók volt, ami már 5 éve nem üzemelt, és a mindent, amit itt van, technikát, azt ilyen 15 évvel ezelőtt telepítette ide egy bank.
És tőlük bérlitek egyébként?
Nem, mi ezt az önkormányzattól bérjük, 13. kerületi önkormányzattól.
És ők extra kedvezménnyel adják, vagy piaci ára?
Annak idején nem kelt el többször ez a hely, tehát ki volt írva többször ilyen licitre, és nem volt rá érdeklődő, ezért az önkormányzatnak volt arra jogi lehetősége, hogy a piaci árnál egy picit kedvezőbb feltételekkel adja. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy tehát azt mondanám, hogy jóval drágában béreljük, mint ahogy a várban hozzá lehet jutni dolgokhoz.
És tehát akkor
tehát, hogy ennek az 504 négyzetméteres helynek 590 ezer forint a bérleti díja egy hónapban, plusz még a társasháznak fizetünk egy ilyen 40-50 ezer forintot egy pincéért, ahol a gépészet van lent. Tehát ezért egy ilyen 650
ezer forint. Őket cseppet se zavarta, hogy ide, nem tudom én, nyomik kijönnek, meg ilyesmi?
Nem, és most arra egy 3 év után a házból elég sokan járnak le rendszeresen edzeni. Tehát így nagyon sok vendégünk van a környező utcákból. Szóval azt akartam elmondani igazából, hogy amikor elindítunk mondjuk egy ilyen téglajegy kampányt, hogy megpróbálunk összegyűjteni pár millió forintot, és kiküldjük a vendégeinknek a levelet, akkor így fantasztikus érzés látni az adománygyűjtő oldalon a neveket, hogy azok az emberek, akik ide járnak edzeni, azok mennyire szívesen segítenek ebben a dologban. Tehát, hogy kicsit ez egy ilyen közösségi edzőterem is. Uh-huh. És szerintem sok olyan vendégünk van, ez egy nagyon érdekes dolog lehet szerintem, téged is talán meglep, vagy érdekelhet, hogy nagyon sok olyan vendégünk van, aki, én erre eredetileg nem gondoltam, az épek között sok olyan vendégünk van, aki egy hagyományos, átlagos gymben nem tenné be a lábát.
Mert tehát ott aki, ezek a kigyúrt terminátor hímek eluralják a
Mert van egy ilyen fitness fasizmus, hogy hogyan kell kinézned, mennyire kell barnának lenni, meg kigyúrtnak, meg így, meg úgy, meg nem tudom. És nekünk meg nagyon sok olyan vendégünk van, aki egy picit ducibb, vagy tornából mindig felmentett volt, vagy éppen egy picit idősebb, és az a dolog, hogy fogyatékkal élők sportolnak itt bent felszabadultan, az rájuk is ilyen hatással van.
Hát ez abszolút igen, az elfogadás.
És ezért érzelmileg is nagyon, nagyon kötődnek, és itt ezt a fajta zavart, ezt egyáltalán nem lehet érezni. Tehát, hogy ha meg kellene mondanom egy rövid mondatban, ami nekem mindig kihívás, hogy mondjuk mi a mi a legnagyobb eredménye az első három évnek, akkor az az, hogy az, amire létrehoztuk ezt a termet, az meglepő módon teljesen ilyen hétköznapivá vált. Tehát azok az emberek, akik ide járnak, azoknak ez nem egy izé, hogy itt fogyaték, nem egy faxni.
Észesen veszik.
Ez egy, a legtermészetesebb dolog nekik, hogy itt egymás mellett edzenek emberek.
Kicsit szondáztam így a véleményeket a teremről, meg a munkádról, és valaki ezt emelte ki, hogy gyakorlatilag azt csináld, amit a politikának nagyban kéne csinálnia, csak nem csinálja, te meg kicsiben csinálod, hogy integrál különböző típusú, korú, képességű embereket, mindezt ráadásul egy jó cél érdekében teszi, egészséget kínálsz, segítesz elő ebből a teremmel, és valahol egy normális országban is ezt kéne nagyobb volumenekben megcsinálni, és akkor még ugye ott vannak ezek a szabadtéri dolgok, hogy versenyeken indultok, közös edzések vannak, ugye alapvetően mondhatjuk, hogy talán a futás a fő profil, meg a kicsit az úszás. Tehát szóval, hogy a futás, ami eleve egy tök korrekt, egy demokratikus, nagyon tiszta dolog, hogy ezen keresztül elfogadni a másikat. Szóval ez egy nagyon szép, és nem csak elméletben létező dolog, aminek mintha nem lennének nagyon követői, mármint ezen a sportszinten. Tehát oké, van a láss, akik ugye a vakokat és gyengéllátókat karolják föl, de hogy valahogyan mi nincs Suhany franchise, mi nincs Pécsen egy terem, vagy Miskolcon.
Hát az lehet egy következő lépés. Ilyen vidéki közösségek már elkezdtek az elmúlt években formálódni, tehát önkénteseink, meg érintett családok, azok már vannak több helyütt az országban, akikkel egyelőre inkább ilyen nagyobb fővárosi versenyeken szoktunk találkozni, de Ha van mondjuk így a harmadik 5 éves terv, tehát ugye jövőre leszünk 10 évesek, és hogyha a harmadik 5 éves ciklusra gondolok, akkor ott egyértelműen szeretnénk ilyen vidéki sejteket létrehozni, szervezeteket, ami nem feltétlenül azt jelenti majd, hogy egyből edzőtermet kezdünk el építeni, nem is biztos, hogy ez működőképes. Lehet, hogy sokkal működőképesebb egy vidéki nagyvárosban egy már működő edzőteremmel elindítani egy olyan programot, hogy legyen egy Suhany sarok, ahol mi viszünk néhány speciális gépet, felkészítjük az ő edzőiket, és van valamilyen ilyen kooperáció, mert azért nagyon költséges nyilván működtetni egy edzőtermet. De hogy az, amivel a fővárosban elindultunk, hogy közösséget építünk, hogy minden szombaton találkozunk, elmegyünk együtt futni, versenyekre járunk együtt, és ehhez néhány szabadtéri eszközt biztosítunk, futókocsikat, tandemkerékpárokat, ezzel biztos, hogy el akarunk indulni a következő években. Uh-huh. Már vidéken, Győrben, Pécset, máshol is szerveződnek már erre erők. És ez azért jó, mert hogy az elején ehhez nem kell igazából rettenetesen nagy költség, kell néhány tucat ember, aki lelkes, valamelyiknek legyen egy garázsa, ahol ezt a néhány eszközt lehet tárolni. Ezek az eszközök nyilván nem olcsók, de néhányat már tudunk, azt hiszem, biztosítani, hogyha ilyen van. És aztán először nyilván mindenhol fel kell épülni ennek a közösségnek, meg a szokásoknak. Tehát, hogy ugye itt Pesten a suhanyosok tudják, hogy szombaton 10-kor találkozunk a Margit-szigeten a hajósuszoda előtt, karácsonykor, január 3-án, nyáron a 40 fokban mindig.
És ha már említetted a melegeket, hogy a fogyatékkal élők, vagy fogyatékosok, vagy tök mindegy, mindenki érti, hogy nem udvariatlanságból mondom itt, ők a többi hátrányos helyzetűnek minősített csoporthoz képest hol állnak mondjuk a társadalmi elutasítottság, vagy elfogadottság?
Én azt hiszem, hogy ez az ügy nagyobb... Jó, úgy fogalmaznám meg, hogy szóba került a politika, hogy tulajdonképpen amit én itt csinálok, az bizonyos értelemben folytatása annak, amit a politikában csináltam, mert hogy ott is nagyon foglalkoztattak alapvetően emberi jogi kérdések. És bizonyos értelemben ez is egy emberi jogi kérdés, egy hátrányos helyzetű, kirekesztett, sokszor a társadalom perifériáján létező csoportnak próbálunk hozzáférést biztosítani valamilyen olyan dologhoz, amihez ugye egyébként joguk van, de lehetőségük nem nagyon, hogy sportoljanak. És ha innen nézem, hogy ez egy emberi jogi kérdés, akkor ez egy jóval kevésbé ütközik ellenállásba, meg társadalmi ellenszembe, mint amikor valaki, nem tudom, éppen a meleg jogok mellett akar kiállni. Tehát szerintem jóval kisebb az elutasítottság, jóval kisebb az elutasítottság, jóval nagyobb az empátia az emberekben.
Nektek van konkurenciátok a hasonló, komoly munkát végző, különböző fontos ügyeket felkaroló és komolyan is vehető alapítványok között, tehát nem akik falból gyűjtik az 1%-ot és nem sikasztják el.
Hát azt mondanám, hogy mára nyilván ez is egy piac, tehát hogy mondjuk a fogyatékossággal élők, sportjával foglalkozó szervezetek azok versenyeznek néha egymással abban, hogy mondjuk egy látássérült vagy egy mozgássérült sportoló az hova menjen sportolni, de ebből nincsenek ilyen nyílt konfliktusok, tehát hogy nyilván ez egy kis ország, és látjuk, megismerjük egymást. Az adománygyűjtés az egy egyre nagyobb piac, ott nyilván mi is versenyzünk olyan szereplőkkel, akik ugyanezt csinálják, nem feltétlenül ugyanezen a területen.
Mi nem állnak össze ezek a jó ügyekért kiálló alapítványok kartelba? Összeáll négy-öt több fontos, jó nevű, megbízható alapítvány, és akkor ami becsorog, az szépen elosztja.
Inkább olyan típusú dolog indult el, van már önszabályozó testület, tehát ilyen etikus adománygyűjtők, vagy aki ahhoz csatlakozik, az egyfajta ilyen minőségbiztosítást jelent, tehát hogyha látod valahol, hogy ott van egy ilyen pecsét, mi is szeretnénk ebbe a körbe bekerülni. Én azt látom, hogy ez egy szép verseny, meg korrekt szereplők vannak, és miközben egy futóversenyen azt látod, hogy egyre több szervezet toboroz adománygyűjtő futókat, ezek úgy megvannak egymás mellett, és valahogy az az étosza az egésznek, hogyha a bátortábornak is jól megy az adománygyűjtés, attól nekem nem feltétlenül rosszabbul fog menni, meg nekik sem attól fog rosszabbul menni, hogyha a Suhanynak jobban megy, hanem hogy ez az egész torta növelhető, hogyha minél több adománygyűjtő futó van, meg minél több embert meggyőzünk arról, hogy érdemes meg hasznos dolog adományozni. Tehát egyelőre még ott tart ez a dolog, hogy inkább egy ilyen kölcsönös szimpátia van, és tudjuk, hogyha ők is jól csinálják, meg mi is jól csináljuk, akkor egy picikét nagyobb lesz ez a torta. Hogyha mondjuk a DSI-nek a számait megnézed, akik ugye mindig kommunikálják, hogy mennyi, ott évről évre látszik, hogy a nagyobb versenyeken folyamatosan nő a civil szervezetek által gyűjtött adománynak az összege. Tehát ez még...
Sőt, ha már versenyszervezést említettél, akkor ugye lehetőség van arra is, hogy ilyen extra feláros nevezéssel, akár utolsó pillanatban nevezzenek versenyekre, ami hol a Suhanynak folyik be, hol mással kedvezményezett. Tehát ez az NL-díjas nevezés.
Ugye a Csanya vezette be ezt a terepfutásos versenyeken, ahol kifejezetten mi vagyunk most már, nem tudom, harmadik, vagy nem tudom, hanyadik éve a jótékonysági partnerek ebben a dologban, hogy akik lemaradtak, és határidő után neveznek, korlátozott számban, azok dupla a nevezési díjon tudnak benevezni, és az köz és suhanyos rajtszámmal futnak a terepfutásos versenyeken. Én úgy tudom, hogy vannak olyan futók, akik mindig így neveznek, kifejezetten emiatt. És azért ez mondjuk elsőre nem tűnik egy olyan nagyon nagy dolognak, de hát azért ezt el tudom mondani, hogy az éves szinten mondjuk 3-400 ezer forint, ami ebből adományként összejön, ami azért majdnem egy havi bérleti díja ennek az edzőteremnek, tehát azért szabad szemmel nyilván látható.
Adománygyűjtős futósdi, ez mennyiben hősképző dolog, mennyiben kirakat. Tehát nagyon sokan csinálják már, és számomra lassan már eldönthetetlen, hogy róluk szól-e, vagy a szervezetről.
Hát nézd, beszéljünk őszintén, az emberek alapvetően szeretik, hogyha azt gondolják róluk, hogy ők valami jót tesznek. Tehát ennek az adománygyűjtésnek, meg sokszor magának az adakozásnak van egy ilyen pszichés háttere, hogy az emberek szeretnek jót tenni, sokan azért szeretnek jót tenni, mert akkor egy picit róluk is jót gondolnak. Szerintem ez egy természetes dolog. Tehát nyilván vannak olyan emberek, akik ezt szeretik is demonstrálni, hogy ők sokat segítenek, itt is gyűjtenek, ott is önkénteskednek, ennek is megvan a maga lélektana. Olyan példát tudok neked mondani, ha nagyon muszáj, hogy volt már olyan, hogy önkéntes guide futót elküldtünk, mert azt láttuk, hogy csak ez a része van meg. Tehát, hogy azt láttuk, hogy...
A guide futó, aki kíséri.
Aki kíséri, igen. Tehát olyan volt már nálunk, hogy azt láttuk, hogy az egész csak arról szól, hogy teleszórja a Facebookon a falát azzal, hogy ő mennyire jó fej, de mondjuk, amikor az volt a feladata, hogy odafigyeljen, és kísérjen, és segítsen, akkor azt meg nem csinálta. Tehát egy kicsit ilyen pózerkedésben merült ki ez a dolog. Szerintem tök jó, hogyha az emberek erre büszkék, és nyugodtan posztoljanak róla, hogy futottak együtt egy látássérültel, vagy egy mozgássérültel, de akkor, hogyha abba tényleg oda tették magukat, akkor posztoljanak róla. Azért ne jöjjenek ki egy suhanyos edzésre, hogy csináljanak egy selfit két sérült gyerekkel, és aztán ne csináljanak semmit.
Ti szűritek, tehát nálatok be kell tanulni ahhoz, hogy valaki kísérő legyen, tolhasson valakit egy versenyen, megfoghassa a vak vagy a gyengéllátó futónak a sáját.
Van egy ilyen folyamatosan fejlődő önkéntes képzésünk, viszonylag könnyű bekerülni, meg nem kell hozzá nem tudom, orvosi vagy akármilyen gyógypedagógusi előképzettség. És ami még érdekes, sokan szokták ezt megkérdezni, hogy fizikailag mennyire kell felkészültnek lenni.
Hát annyira, amennyire aki tolsz, nem?
Vagy tehát, hogy nyilván, hogyha valaki, mit tudom én, nincsen olyan erőállapotban, akkor nem feltétlenül egy futókocsi mellé állítjuk oda, hogy toljon valakit, de hát például a látássérültek között is vannak, akik 6,5 percben futnak, és vannak, akik 4,5 percben futnak.
Hát, egyébként most lehet, hogy viccesen hangzik, de amikor én nagyon sokat futottam mindenki gyerekkel, ilyen futóbabakocsival, hogy utána pillekönnyű. Hogyha megszokja az ember utána egy kerekesszéket tolni. Úgyhogy nem tudom, olyan anyukáknak, vagy apukáknak ajánlom, akik ilyen nagy háromkerekű bácsi típusú babakocsi, futóbabakocsikkal futnak, nyugodtan próbálják ki ezt a műfajt is.
Szerencsére nekünk jók az eszközeink, tehát ezek ilyen erre vannak. Ez a legnagyobb amerikai babakocsi gyártó cég fejlesztette olyan szervezetekkel, akik mondjuk 30-40 éve csinálják azt, amit a Sohany 9 éve, és kifejezetten futásra vannak kitalálva. Tehát könnyűek, jól lehet velük fordulni, biztonságosak, megfelelő magasságban lehet őket megfogni, nem csúszik, hanem ha izzad a kezed. Szóval ez futásra van kitalálva, ezek jók, ezek az eszközök.
Hát rengeteg eszközök van. Tehát, hogyha valaki ide bejön, akkor bejáratnál, ugye vannak ezek a tandem biciklik, szerintem nekem is ilyen van, csak nálatok át van minden festve.
Ez a sima csepel.
Ilyen nem van, csak feketében. Igen, és benn van egy csomó
handbike,
ez a cranking?
Ami a szabadtéri, az a handbike. És ugye van ez a cranking nevű
gyakorolni,
ami olyan, mint egy, tulajdonképpen olyan, mint egy spinner, csak nem a lábaddal, te kereten a kezeddel.
És van rengeteg spinning bicikli,
igen.
Van nyújtószőnyeg, van futópad.
Futópadok, erősítőgépek, és ugye van egy nagyon klassz funkcionális termünk, meg vannak fantasztikusan jó egyszerűen.
Mindig fölmerül veled kapcsolatban, ugye, hogy a rossz nyelve, hogy átnavigálták ide, és a politikából, de hogy te ebből élsz?
Igen.
Tehát te alapítványi tag vagy az alapítvány fizet téged, mint vezér, igazgató?
Ez a munkám, egy hétfős csapat csinálja jelen pillanatban az alapítványnak a mindennapjait, hét munkatárs, most nem az edzőterem, hanem az alapítványnak az életét, közülük hárman vagyunk, akik tulajdonképpen full time ezzel foglalkozunk, és vannak négyen, akik részmunkaidőben. Tehát van egy ilyen hétfős csapat, akiben ketten-hárman a kommunikációval, adománygyűjtéssel, stratégiával foglalkozunk, van egy pénzügyesünk, van egy önkéntes koordinátorunk, van egy szervezőnk, van egy műszaki, logisztikai ember, aki az edzőteremnek a dolgait viszi, és itt az edzőteremben dolgoznak a recepción hárman, meg van 10 edzőnk, akik közül van olyan, aki egy-két edzést tart egy héten, és van olyan, aki itt éli a fél életét, és ez a fő megélhetési forrása. És az edzőink közül 4 megváltozott munkaképességűek, 2 látássérült és 2 kerekesszékes sportoló.
Kutyabarát az egész.
Kutyabarát, illetve ha már a kollégákról beszélünk, akkor az irodai csapatban ebből a 7 főből gyors felszámolással azt tudom mondani, hogy 3 is érintett szülők.
Magyarán, hogy a családjukban...
Értelmi sérült autista gyerekük van, igen.
Ez nagyon furcsa, hogy én azt gondolnám, ha valaki óvónő, akkor a gyermektelen nyilván, ez nem így van, tehát mondjuk én őriztem fagyipultot a várban gyerekkoromban nyaranta, és hát rohadtul nem akartam fagyit enni már a harmadik nap, tehát hogy miért jön dolgozni hozzátok, vagy önkénteskedő olyan, aki ugyanez vár otthon?
Hát, hogy önkénteskedni azért jön, mert közösséget talál, meg nagyon fontos neki, hogy sorstársakat talál. Tehát, hogy beszéltünk erről, hogy az érintett szülőnek lenni nagyon nehéz. Szerintem az egyik nehézségek egyike az, egyszer nehéz feldolgozni ezt a dolgot, és ezért, hogyha vannak emberek, akikkel hasonlóak a problémáid, akkor könnyebben meg tudsz nyílni, és könnyebben meg tudod beszélni.
De ez egy gyászmunka folyamatosan? Vagy inkább csak...
Nem, de azért szerintem ilyen terápiás feladat van vele. Uh-huh. Tehát, hogy azért ez egy nagyon más élet. Valami fajta gyász biztos, hogy van ezzel is. Ezzel is meg kell tanulni együtt élni, hogy az embernek sérült gyereke van. A másik pedig, hogy miért jönnek hozzánk dolgozni, mondjuk azt konkrétan tudom, hogy van két olyan részmunkaidős kolléganőnk, akik érintett anyukák, akiknek például nagyon nehéz lenne egyébként elhelyezkedni. Tehát az, hogy van egy rugalmas munkavégzés, van egy alapítvány, eleve nem dolgozhatnak 4 óránál többet, mert hogy ugye ilyen állami szabályozás miatt a gyerekek után kapnak mindenféle juttatásokat, és ugye az a szabály, hogy 4 óránál
ezt
többet.
Ezt most szeretnének elvenni?
Szerintem ez nem az. Tehát, hogy 4 óránál többet nem is dolgozhatnak, másrészt meg nagyon, nagyon nehéz azt hiszem olyan munkahelyet találni, ami mondjuk tolerálja azt, hogy neked lehet, hogy bármikor föl kell állni és el kell rohanni az iskolába a középsúlyos értelmi sérült gyerekért, mert azzal valami van. Tehát elhelyezkedni sem könnyű. Meg a fő szempont, hogy akik nálunk ebben az irodai csapatban dolgoznak, a két utoljára csatlakozott ember leszámítva mindenki előtte évekig önkéntes volt. Tehát, hogy ilyen magából építkezik a szervezet, és az első kollégáink, aki az önkénteseket koordinálja, a Salambó Szandi, ő volt az első irodai munkatárs az alapítványban 2013-ban, ő is önkéntesként kezdte. Tehát ebben van egy érzelmi dolog is nyilván.
És te egyébként mennyire vagy a Suhanynak a Mark Zuckerbergje? Tehát, hogy a részvényesek nem tudnak leváltani, ahogy a Zuckerberget, sem úgy értem, alkoholista kezdenél lenni, vagy megbízhatatlan lenni, vagy akármi, akkor téged el tudnának távolítani, és tudna menni a Suhány nélküled, vagy hozzád van láncolva, és nélküled nincs?
Az alapítványi kuratóriumból most éppen kiszállni készülök, azt éppen újra szervezzük, új emberekkel, tehát nem leszek leválthatatlan. Egyébként pedig próbáljuk az elmúlt években úgy fejleszteni a dolgokat. Azért ez egy ilyen családi vállalkozásra emlékeztető szervezet volt évekig a Suhany, ahol én is mindent csináltam, pakoltam a dobozokat, minden munkafolyamatban részt vettem.
Volt, hát tényleg, ugye a Patricia volt az arca is, meg aktív közreműködője, Kovács Patricia színésznő.
Én emlékszem még arra, amikor még nem volt meg az edzőterem, és az első teremkerékpárokat megvettük, és még akkor a Patriciával együtt éltünk, és akkor nem volt még raktár az alapítványnak, és időnként elhangzott ez a kérdés, hogy meddig lesznek még a nappalinkban ezek a szobabiciklik, meg a kerekesszékek. Volt egy ilyen romantikus időszak, amikor még a Suhanypólók is nálunk laktak a szekrény tetején, meg minden...
Hát miért ő is hazahozta a szövegkönyveket, nem?
Persze. Én is kerülgettem a szövegkönyveket, meg ő meg 15 teremkerékpárt a szoba közepén. Szóval van egy olyan változási, fejlődési irány, hogy azért egyre több minden van, amihez már én nem kellek, vagy ami nélkülem jobban működik. Tehát, hogy kinőtte ez a szervezet azt, hogy nekem mindenről tudnom kelljen, én mindenbe beledumáljak, mindenbe
döntsem.
Nem.
Unod egy kicsit?
Nem, egyáltalán nem. Sőt, most az elmúlt 1-2 évben, amióta van az edzőterem, azóta még izgalmasabbnak érzem, mint bármikor, mert hogy iszonyatos növekedésben van ez a dolog, és lehet abban gondolkodni, hogy tudom, lehet, hogy 3 év múlva nyitunk egy 2-szer ekkora edzőtermet a város budai oldalán.
Kék szolárium is lesz, hogy ilyen napban nyitva lehet, csoki cső, kiegészíteni a bevételt. Beszéltél a kollégákról, nagyon sokan úgy jellemeztek téged, hogy hogy te nagyon inspiratív, nagyon kreatív ember vagy, aki dobálja az ötleteket, de hogy a megvalósítás már azért nem az erősséged. Vagy szeretsz kimaradni, szereted nem betartani a határidőket, pontatlan vagy, vagy elcsúszó, vagy néha. Tehát kicsit olyan, mint amikor van ugye a tűzhely, és akkor ott van a gázrózsa, és akkor van a szikra, ami talán te vagy, és van a gáz, ami meg ugye fűti ezt az egészet. Na, erre varjál gombot. Most hány embert fogsz kirúgni emiatt? Hány emberre szakítod meg a barátságot?
Nem, most azon gondolkodtam, hogy erre mennyire hosszan válaszolok. Eltöltöttem 12 évet.
Politikus választani.
Eltöltöttem, nagyon őszintén szeretnék rá válaszolni. Eltöltöttem 12 évet a politikában, ebből 8 évig parlamenti képviselő voltam. 35 évesen egy kormánypárt frakcióvezető helyetteseként szálltam ki, és aztán elkezdtem csinálni a Summanyt, és egy-két év alatt rájöttem, hogy nulla vezetői tapasztalatom van. Tehát, hogy egy-két emberrel voltam kapcsolatban, és a politikában azt tanultam meg, hogy meglévő apparátusokat hogyan lehet használni, meg mozgatni, meg nem tudom, de hogy felépíteni valamit, meg vezetni egy embert, kettőt, hármat, huszat, motiválni őket, átadni feladatokat, számon kérni feladatokat, hogy ez egy tök más műfaj. És mivel a politikában egy ilyen self-made man emberként kerültem, a Summanyt is úgy próbáltam csinálni az elején, hogy mindent én csinálok. Én mindenről, minden. Ebből voltak, akik el is véreztek ezen az elején. Ez egy fejlődési út volt. És mostanra mondjuk azt tudom, hogy nekem nem az a dolgom, hogy mindent én csináljak jól, hanem az a dolgom, hogy olyan embereket találjak a különböző részfeladatokra, akik azt sokkal jobban csinálják, mint hogyha nekem kellene csinálnom. Tehát, hogy
na jó, ez világos, de mondjuk ez a vezetőnek az egyik erény, hogy megtalálja megfelelő embereket, de mi az, ami még
tudok konkrét, magamról is nagyon sokat tanultam, tehát hogy vannak dolgok, amiket el kell engedni. Tehát, hogy ha Excel táblákról van szó, akkor én az az ember vagyok, aki értő módon ezeket elolvassa, de nekem se türelmem, se kezem nincsen ahhoz, hogy én ezeket összerakjam. Tehát valóban nem vagyok a számokkal jóba vagyok, kicsit ilyen numerofil is vagyok, vannak autisztikus vonásaim, nagyon szeretem a számokat, ez az egyik, meg is jegyzem őket általában, de hogy azt mondanám, hogy a mindennapos rutinok, az ilyen ismétlődő feladatoknak az embere, az nem én vagyok.
Tehát, hogyha a futásban fontos a monotónia, tűrés.
Ott megvan, de mondjuk itt ebben a munkában szerintem engem sokkal jobban vonza a stratégia, ahol leszünk 3 év múlva. Uh-huh. És amikor ötletekről beszélünk a magam védelmére, azt azért el kell mondanom, hogy ez nem úgy néz ki, mint egy ilyen tűzi játék, hogy én bejövök, és van minden nap 16 ötletem, amiből 17 megvalósíthatatlan, hanem azt hiszem, hogy vannak olyan ötleteim, mint mondjuk ez az edzőterem, vagy maga az alapítvány, és aztán tudok motiválni embereket.
Amikor abban, az egyetemet kitaláltak, az például az megvalósítatlannak tűnt, vagy elérhetőnek? Tehát, hogy azt mondták, hogy aj Péter, dehogy is ez, hagyd már, felejtsd el.
Ezt mondták sokan.
Tényleg? Tehát akkor ez a kategória, hogy azért átérhetőnek.
De az alapítványra is nagyon sokan néztek úgy az első években, egy kicsit egy ilyen lesajnáló, kedves mosolyal, hogy ilyen aranyos ízért próbálkozik vele, nem tudom. Mert, tehát, hogy volt rossz indulatú is, volt ebben ilyen jó indulatú lesajnálás is. Igen. Én inkább abban vagyok jó, hogy kitalálom, hogy merre menjünk, meg megpróbálok hozzá embereket meggyőzni magam mellé.
Azok a politikus társadalmak, akikkel finisseltél anno, azok belefogtak valami hasonlóba, vagy hol tartanak hozzád képest?
Hát ott ugye korosztályos szakadékok voltak, akik mondjuk akik a rendszerváltás óta benne voltak a politikában, azoknak a nagy része azért 2010-ben sokan elmentek nyugdíjba, vagy visszamentek a saját szakmájukba, nem tudom, ügyvédnek, vagy bármi, vagy civil életbe, de nagyon sokan egész egyszerűen elmentek nyugdíjba.
Amiről a politika szól, az emberek életével való foglalkozás, és a jobbátevés, és a szervezés, és vizionálás, és megvalósítás, azt nem művelték tovább.
Van néhány ember, aki csinál, politikai kutatóintézetet, vagy éppen publikál, vagy könyvet írt, tehát vannak ilyenek is.
Az, hogy ezt említetted, hogy el kell engedni dolgokat. Azért ezt nagyon sokszor megtapasztaltad a futásban. egyik ismerősöd azt állítja, hogy nála többször még ember nem adott fel versenyeket. Egyet értesz vele, vagy nem?
Nem.
Ez rosszul esik, hogy ezt mondta?
Igen, nem, rosszul, nem, nem. A szemben nagyon rosszul esik, igazságtalannak tartom, mert hogy kurva sok versenyen indultam. Tehát abszolút értékben lehet, hogy sok versenyt adtam föl, de most, hogy nagyon össze akarom számolni, ez mennyi lehet? 5 vagy 6? Tehát, hogy olyan rengeteget nem.
Tényleg ilyen kevés? Bocsáss meg, de én is sokkal többre emlékszem. Hát csak UB-ból hányan indultál?
UB-t egyet adtam föl, egy egyénit.
Egyszer indultál?
UTH-t adtam föl 2-szer, a nagy távon, és
tudod, mivel keverem? Megvan, mivel avval keverem, hogy nagyon sokáig, évekig küszködtél ezzel a 4 órás maratoni küszöbbel. És mindig 4 órákat futottál, és már ilyen kedvetlenül, már ilyen mindig az volt
az érzésem. Azt, hogy az éjszaka közepén is meg tudtam csinálni.
Igen, de hogy valahogy akkor nekem az agyamba egyébként lehet, hogy nem is feladás, hanem ez a... igen, ez a minek megyek, ha úgy is tudom.
Szerintem van olyan helyzet, amikor okosabb kiszállni. Én ebből nem csináltam soha ilyen nem tudom mit.
És szerintem nagyon sokan vannak még így, hogy megálltak valahol a fejük. Nekem is volt egy ilyen időszakom, 2-3-30 körül futottam, semmit. Tehát, hogy és nem tudtam elhinni, meg nem tettem bele gyorsaságot, meg edzésmunkát, de hogy lehet erről a pontról elmozdulni, amellett, hogy mondjuk talán érdemes is leadni pár kilót.
Igen, a súly az nagyon sokat számít, meg mellette nekem bejött tényleg ez a, hogy ez úgy elkezdett foglalkoztatni, hogy rövidebbeket futok, intenzívebbeket futok, ráéreztem ennek az egésznek az örömére, meg észrevettem azt, hogy ebben tudok fejlődni. A másik része az érdekesebb szerintem, hogy az a fajta ilyen kompetitív része a futásnak, amit te nagyon jól ismersz, meg ami benned a legelejétől ott volt, az bennem az elmúlt egy évben horgat föl, így mondanám. Tehát, hogy így nagyon sokáig voltam ebben a 3:40 és 4 óra között bármikor tudok futni egy maratont, és akkor ezeket gyűjtögetem, és ezekből futok sokat, de hogy ez a fajta ilyen idővel, másokkal, magammal igazán versenyezni, és a limiteket ilyen irányba eltolni, az mondjuk tavaly ősszel indult el. És ez tök érdekes, hogy sok-sok lassú futástól nem éltem azt meg, hogy én ettől fejlődnék, nem éltem meg azt, hogy na most ettől én majd, nem tudom, ultra irányba, óriási teljesítményekre leszek képes. És azért még visszatérve egy fél mondat elég, ez a feladás, meg a nem tudom micsoda, hogy azért egy ilyen 50-valahány maratont, meg ultrát azért csak lefutottam, tehát azért összegyűjtögettem ezeket, de most egy jó ideje sokkal jobban foglalkoztat ez a tempó dolog, és mondjuk 43 évesen 4 perc alatti tempóra picit ráérezni, az egy ilyen fantasztikus érzés, mert azt érzi az ember,
benézni
4 perc alá, az egy ilyen néha kifejezetten ilyen mámoros érzés, hogy azt érzed, hogy van benned egy olyan potenciál, ami eddig nem volt itt, úgyhogy most idénre ezt a 3 órás maratont lőttem be magamnak, meg szerintem fél maratonon egy ilyen 1:25 alá is jóval be lehet menni. Egyébként tényleg most ezt össze fogom számolni, ezután kicsit elő is veszem a kis érzeteimet, de nem hiszem, hogy 5-6 versenyen többet adtam volna föl.
Azért sokat posztolsz a futásaidról. Instagramon, Facebookon, vagy talán ugyanaz, tök mindegy, nem értek hozzá, de hogy látom mindig a képeket, hogy mi van e mögött? Miért csinálod ezt? Hogy másokat motiválsz, hogy te kin voltál, vagy provokálsz, hogy te 6-kor napfelkeltében már végeztél az edzéssel, vagy megmutatod a legújabb szerkudat, vagy esetleg van szponzorod, és akkor nem tudom, mutatni kell. Tehát hogy miért van ez?
Célom vele az, hogy motiváljak másokat. Engem is motivál, hogyha ezt csinálom, tehát nyilván egy olyan egyéniség vagyok, akinek fontosak ezek a visszajelzések. Szeretek hatással lenni emberekre, ez a suhanyra is jó hatással van ez a dolog, tehát hogy bizonyos értelemben igyekszem jó példát mutatni, mondjuk a suhanyos önkénteseknek. Ha erre irányult a kérdés, megélni nem fogok ebből, az biztos.
Én abszolút nem a anyagiak miatt kérdeztem, csak én meg pont úgy vagyok, hogy ez egy olyan csendes tevékenység, hogy valahogy nekem nem jön össze azzal, hogy ezt mindig nagy dobra verni, meg akármi, és azért, hogy beszélgetek, azért mindig megkezdem olyan, akiktől sokszor látom, hogy posztolnak erről, vagy van sportolói oldaluk, vagy akármi, hogy mi van emögött, hogy nyomot hagyna a világba, hogyha majd visszanézel 10 év múlva, akkor látod, vagy jót nevetsz magadon, vagy...
Nekem ez fontos, hogy a Suhannyal is fontos volt. Tehát nekem a közvetlen családomban, meg a baráti társaságomban azért nagyon sok olyan ember van, akit, hogyha megkérdeznek, hogy miért kezdett el futni, akkor az első mondatában mondja a nevemet. És ez nekem nem egy ilyen hiúsági dolog, de nagyon fontos. Tehát, hogy nyilván politikus is részben ezért is akartam lenni, meg ezért is lettem. Én egy olyan ember vagyok, akinek ez fontos, hogy próbáljon hatni másokra. Ami meg az anyagi részét illeti, nem leszek egy, nem tudom, egy insta celeb, aki ebből a dologból meg tud élni, és mondjuk csak olyan márkákkal tudok elképzelni valamilyen kooperációt, amit tényleg kipróbáltam, és szeretek, és jó.
Egyébként Andó, neked említett ezt a celebséget, ez a bulvár, ez terhes volt? Vagy hogy tudtál nem benne maradni, és nem... majonkodni.
Hát figyelj, egy politikus voltam, akinek színészlő lett a felesége, nagyon nehéz lett volna megúszni azt, hogy úgy időnként szerepeljünk.
És inkább etetted a...
Próbáltunk valahogy megtartani egy ilyen határt, hogy mi az, amit még muszáj. Ilyen ambíció nincsen, hogy egy ilyen, nem tudom, ilyen reklámfelületet csináljak ezekből az oldalakból, de hogyha van egy-két ilyen kooperáció, amit jó szívvel fel tudok vállalni, akkor meg nyilván, hogyha 200 ezer forinttal kevesebbet kell költenem egy évben sportfelszerelésre, mert valaki ezzel támogat, meg segít, és ez neki is jó, meg nekem is jó, akkor én ebben nem látok kivetni valót.
Te neked nincs semmi aversziót a szponzorációval kapcsolatban?
A túltolt meg az ízléstelen szponzorációval kapcsolatban van. Tehát amikor valakinek az oldalán azt látom, hogy 6-8 terméket reklámoz, és alig van olyan posztja, ami nem arról szól, hogy valamire fel akarja hívni a figyelmet, ami mögött tulajdonképpen valamilyen szponzoráció van, az már nekem sok.
De mi neked nem kell így hashtageket teleszórni, hogy nem tudom, ki támogat, és akkor így, vagy havonta a kettőt kötelezően posztolni?
Van ilyen, nyilván ezek így működnek, ezek az együttműködések, de az nagyon nem mindegy, hogy egy olyan csapattal dolgozol együtt, akik adnak néhány pár cipőt, és azt mondják, hogy mit tudom én, havonta néhányat posztoljál, meg írd le róla őszintén, hogy ez jó vagy nem volt jó, meg az, hogy most akkor nem tudom, naponta hány instasztoriban ennyi hashtaggel, ennyi ízét, 6-8 termékkel, szóval sokan szerintem ezt túltolják.
Tehát téged használnak, mint egy ilyen influencer, divatos szóval, tehát, hogy befolyásolsz másokat a jó és egészséges életmódra, eredmények elérésre, és ezzel is
hát azért vannak, akiket jobban lehet használni erre a dologra.
Azért ebben van némi hiúság? Hiú ember vagy?
Biztos, hogy van bennem exhibicionizmus, és biztos, hogy van bennem hiúság.
És a futás ezt nem írtotta ki?
Szerintem politikusnak sem mentem volna, hogyha nem lettem volna, mert nem lenne bennem egy ilyen, tehát nyilván most mondhatnám azt, hogy nem így van, de szerettem szerepelni, vannak helyzetek, amikor én keresem a nyilvánosságot, tehát, hogy alkatilag ilyen vagyok. Hát annak idején, amikor bekerültem a politikába, és akkor egy anekdotával fejezem be, a Kunce Gábor azt mondta rólam, amikor 26 éves voltam, hogy ha meglátok egy ipari kamerát egy ilyen gyárépületnek a szélén, akkor is odaállok annak is nyilatkozni. Azért ez sokat csillapodott így az elmúlt 16-17 évben, tehát azért most már nem az van, hogy minden percben azt nézem, hogy hol lehetne szerepelni. De nem lennék őszinte, hogyha arra a kérdésre, hogy van-e bennem hiúság, azt mondanám, hogy bennem nincsen.
De akkor az ultrafutáshoz való viszony az azért mégiscsak valamilyen formában ambivalens, mert te nagyon sok, te elkezdtél írni annak idején egy blogot, hogy utan Spártába, hogy volt egy célod, hogy elmész Spartatlont futni, akkor nem mentél, maradt, nem tudom. Tehát, hogy mi az szerinted, amivel te küszködsz ezeknél a nagy távoknál?
Én egy vannabbi ultrafutó voltam, tehát az egésznek a heroizmusa, meg ez a határoknak a feszegetése iszonyatosan mozgatott, és ehhez képest nagyon keveset futottam. És ezért ilyen rövidebb útrákat, meg ezt a 4 óra körül maratont, ezt nagy magabiztossággal tudtam hozni. De belekerültem egy olyan körbe, hogy azt éreztem, hogy amikor komolyabb kihívásokra vállalkozom, akkor egyszerűen nincs meg hozzá az a fizikai felkészültség, meg egy idő után elkezdett az is frusztrálni, hogy nem érzem, hogy fejlődnék, mindig ugyanazt csinálom, én nem tudom.
De nem ijedtél meg? Nem ijedtél meg attól, hogy mennyi van hátra, vagy úgy de fog fájni, vagy nem, hogy fogom bírni? Tehát pszichésen?
Nem. Szerintem egész egyszerűen inkább az edzésmunkától ment el a kedvem, mert az, egy idő után kialakult bennem az, hogy azzal, hogy mondjam, frusztrálóvá vált számomra, hogy nekem, tehát azt gondolom, hogyha valaki 60-70 kilométert fut egy héten, az tök jó. Ehhez képest én akkor folyamatosan abban voltam, hogy már megint csak 60-at futottam, pedig 120-at kellett volna, egy szar vagyok, nem tettem be, tehát egy frusztráló dolog lett, hogy az lett, hogyha elmész 40 percet futni, az tök jó, én meg otthon ültem, hogy aha, megint nincsen másfél órám, vagy két órám, hogy fussak már, nem indulok el, ma sem mentem el edzeni, tehát inkább ez a...
Tehát volt egy vágyakozás, de nem volt mögötte meg a maga a munka.
Az a méretű edzésmunka, amit mondjuk te, meg nagyon sokan, akik útrákban komolyan, megbízhatóan teljesítenek, az nem. Tehát azért nekem mondjuk, ha számokról beszélünk, a legcombosabb éveim 2000 és 2400 kilométer közöttiek voltak. Uh-huh. Tehát, hogy nem jutottam el oda, hogy én stabilan 80-100 kilométereket fussak egy héten. Ehhez képest, hogy milyen keveset futottam, ehhez képest tök szépen végig szenvedtem magam néhány rövidebb útrán. Fura is, hogy
mi is futottunk egy fantasztikusat, egy páros ultrabalatont, amikor megpróbáltál engem éjszaka eliminálni a versenyből, ahol a iszonyatos
jégzselével.
Igen, tehát az, nem tudom, mi volt a neve, de ezt ne próbáljátok ki, tehát az ilyen kánforos jégzselé, és olyan, mint amikor a kokainista próbál leszokni vagy a heroinista szerről, és irázza a hideg, tehát mindenre jó volt, csak a regenerációra, nem?
Tehát ugye két probléma volt, egyrészt iszonyatosan fáradt voltál, tehát is önmagadban nagyon ki voltál merülve, és könnyen kerültél olyan állapotba, hogy fázol, másrészt pedig egy olyan zseléről mondtam neked, hogy kentbe bele mind a két lábadat, amit így lokálisan kell kisebb területen használni, és...
Hát nem, olyan mindig tanul az ember. De szóval nekem az jutott eszemként az ultrázásaidról, és tényleg hagylak ezzel a téma végén, hogy ezt a rengeteg kitartást, ami benned van, azt a suhanyba nyomtad bele, és már nem, mintha nem maradt volna elég a futásra. Vagy például az is lehet, hogy te egy inkább egy ilyen közösségteremtő ember vagy, és abban élet ki, vagy, mint a politika is, hogy valamit összehozni, összeterelni, és a futásban meg ott egyedül vagy, és ott nem nagyon tudsz közösséget teremteni. Tehát...
Én szeretem a hosszú futásokat, meg szeretek egyedül futni. Ez az ultra dolog, ez egész egyszerűen nálam most így lekerült valahogy. Bár most például fogok 6 órást futni a nyáron, és tavaly mondjuk tök jó sikerült ahhoz képest, hogy csak rövideket futottam egy ilyen 66 kilométert a Suhany-haton, úgyhogy nem nagyon voltak hosszú futásaim előtte. Nem engedtem el én ezt egy életre, de szerintem fejben nem voltam még készen, nem feltétlenül az ultrához, hanem ahhoz az edzésmunkához, ami az ultrához kell.
Gondolod, az edzésmunkám múlik?
Hát szerintem heti 3-4 futásból, 30-50 kilométer közötti hetekből nagyon nehéz 200 kilométeres versenyeket teljesíteni.
Lehet, de hát azért én úgy tapasztaltam, hogy a fej az nagyon, nagyon sokat számít. Talán többet számít, mint aki szarálci magához is ki szokott esni.
Ez lehet, de mondom, azért egy 17 vagy 15 és fél óra körüli terepszázat azért behúztam, Balaton szupermaratont egyéniben, ugye azt is ott is együtt indultunk annak idején. Behúztam, 6 órást futottam többet, terepútrákat, ilyen 50-60 kilométereseket, azok többször sikerültek. Tehát, hogy önmagában nem gondolom, hogy szóval ez a feladós dolog, ebben van valami. Nyilván látványos, amikor valaki, aki sokat beszél útráról, fejreáll egy-egy versenyen. Most már úgy vagyok vele, hogy ezek rövidebbek, maratonik, ezek érdekelnek, és ott elkezdett nagyon foglalkoztatni a sebesség. Találtam valami olyan sebességi fokozatot, amit utoljára, nem tudom, 13-14 évesen éreztem magamban.
Hát ez a fogyással is egyenes arányban van.
Nagyon, nyilván. De akarattal is, tehát, hogy el is kezdtem akarni gyorsan futni. Tehát, hogy az én edzésmunkám az egy ilyen
Camogás
volt, egy ilyen mackóztam mindig egy ilyen alacsony púzussal, és valamiért azt gondoltam, hogy attól majd én fogok így fejlődni, hogy egyre gyorsabb leszek, hogy mindig lassan futok, hát nem jött be.
És az, hogy ja, igen, az ott eszembe még, hogy nem is az, hogy feladtál lesen, hanem hogy sokan nem indultál el. Hogy be voltál nevezve, és nem mentél el. És ezt elrakadtak, hogy itt valami félelem munkád benned, hogy mi lesz veled ott.
Nem, hanem...
Én több ilyenre emlékszem, hogy beharangoztad, és nem mentél el, és ez talán az emberekben egy, tudod, ez amikor sokszor valaki farkast kiállt, egy ilyen érzetet kelt, hogy...
Inkább szerintem az volt, hogy egy ilyen habzsoló típus voltam, és megláttam egy versenyt, beneveztem mindenhova, meg voltak ilyen nagy vágyak, meg álmok, és aztán amikor meg volt olyan, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy nem vagyok felkészülve, és jobb, hogyha nem indulok el. És az egy olyan egyenesebb, meg őszintébb dolognak tűnt. De volt olyan ultraverseny is, ahol egész egyszerűen nagyon nem jöttek össze a dolgok. Tehát, hogy volt ilyen is, volt olyan is. Most például azt tolom, hogy sokkal kevesebb versenyen indulok, meg nevezek be eleve, mint korábban, és azt mondom magamnak, hogy olyan versenyeken indulok el, amikre tisztességesen felkészültem. Tehát végiggyötörtem én magam Ironman távon is többször, szeretnék is megint Ironman csinálni, de mondjuk legközelebb akkor mennék oda, hogyha azt érzem, hogy úgy összeraktam magam rendesen. És amióta meg ez a kompetitív énem előjött, és mondjuk megéreztem azt, hogy milyen egy mezőnyben az első 10-5%-ban futni, azóta ez kifejezetten valahogy dolgozik is bennem, hogy akkor álljak oda, hogyha így, nem tudom, sportértéke is más a dolog.
Amikor a másik oldalon állsz, hát amikor versenyt szervezel, ugye említettük, hogy nagyon sok ötleted van, és szereted a kihívásokat. Nem tudom, én jó pár éve megcsináltátok többet magaddal, kvázi bárkit, aminek talán az lényeg, hogy bárki, aki elképes elhinni magáról, hogy le tud futni egy maratont, vagy félmaratont, annak egy ilyen random versenyt biztosítotok, ilyen ez a gerilla futás a városban, vagy mi ott a évek óta stabilan augusztus elején operáló...
Most idén július vége.
Július végén Suhany 6, Szigetmonostól, 2 kilométeres aszfaltcsíkján. Hogy van még ilyen versenyötleted, van még olyan, amivel konkrétan is megmozgatod akár a Suhany edzőkeremjákat, akár a Holdudvarodban lévőket, és nem csak szombat 10, és minden augusztusban a Suhany 6, vagy a kvázi bárki, vagy ez már így is sok?
Nem, a kvázi bárkiból ugye én tulajdonképpen már így ki is szálltam egy jó ideje. A Suhany 6-tal kapcsolatban vannak ilyen fejlesztési terveink, szeretnénk jövőre egy nagyobb versenyt összehozni, és most az idén elkezdtünk dolgozni egy másik jótékonysági futás, ami nem egy verseny, egy jótékonysági ultrafutás. Erről most egyelőre nem mondhatok többet, mert elvileg ezen a héten készül el a honlapja, és akkor tervezünk vele előjönni, de az nagyon klassz lesz, és majd akkor szívesen visszatérek. Tehát van konkrétan a válaszom az, hogy van ilyen, de nincsen olyan ambícióm, hogy én most nem tudom, mekkora a versenyszervező legyek. Tehát ez az alapítvány életében a jótékonysági sportesemények szervezése az egy fontos esemény, közösségépítés, meg bevételi forrás, de nem tervezem, hogy a futóversenyszervező piacra így be akarnék törni.
Viszont akkor miért bejátszunk a Pink Floyd-től Another Brick in the Wall-t és lezárjuk a műsort, akkor még utána fölhívjuk a figyelmet arra, hogy és ez egy ilyen társadalmi érzékenyítés is egyben, hogy lehet támogatni a Suhanyt most téglajegyekkel a terembővítés kapcsán, ugye, aki támogat bizonyos összegbe, annak neve fölkerül a falra, vagy téglára konkrétan?
Igen, ezt mindjárt elmondom. Önmagában egyébként fura ez a dolog, amikor egy ilyen hosszú beszélgetés végén, aki eddig engem végighallgatott, annak én kellene, hogy fizessek 10 000 forintot, de hogy itt ugye fordítva zajlik a történet, tehát ahhoz keresünk támogatókat, hogy nem nekem, hanem az alapítványnak küldjenek 10 000 forintot, amivel tulajdonképpen egy jelképes téglajegyet vásárolnak. Egy ilyen közösségi finanszírozásból valósítjuk meg ezt a bővítést, korszerűsítést, és egyrészt fognak majd kapni egy kis szimbolikus faldarabot azok, akik ebben részt vesznek, másrészt pedig 10 évig kint lesz a nevük a falon.
A műsor a Béton partnere.